Tisztelt hallgatóim, engedjék meg, hogy először felolvassak egy rövid idézetet, amelyik a orosz évkönyvek legrégebbi úgynevezett Nesztor krónikájából származik, és a 898-as évnek az eseményeit örökíti meg. Vonultak a magyarok Kijev mellett a hegyen keresztül, amelyet ma magyarnak nevezünk. Megérkezvén a Dnyeperhez, megállottak sátraikkal. Megjövén kelet felül a hegyeken keresztül, hadakozni kezdtek az ott élő frankokkal és szlávokkal. A napkelettől napnyugatig vándorló nomád törzseknek az életéről, sorsáról, elsősorban a falak mögött élők, tehát a letelepedettek oldaláról vannak információink. Ezek a feljegyzések általában tendenciózusak, nagyon gyakran történelmietlenek, sérelmeket örökítenek meg, külsőségeket, például a nomádoknak a öltözékét. A lényeget azonban általában nem mondják el. És ezzel szemben a régészet feltárja és értelmezi a vándorlások során elterjedő tártípusokat, amelyek különböző etnikai csoportokhoz kapcsolódhatók. Na most ennek a tételnek a visszavetítése az őstörténetbe, tehát az írásos történelem előtti korszakba vezetett a 19. és főleg a 20. század elején az úgynevezett diffúzió elvnek az előtérbe kerüléséhez a tudományba, amit úgy kell érteni, hogy az írásbeliség megjelenése előtti korszakokban a történeti folyamatoknak a főszereplői kultúrák voltak, független etnikai csoportokhoz tartozó kultúrák, amelyeknek az elterjedése azután oda vezetett, hogy az európai térség legkülönböző részein jelentek meg régészetileg jól meghatározható tárgytípusok. Általában a tárgytípusok elterjedését az úgy szokták értelmezni, hogy ezek valamifajta népmozgást, népvándorlást tükröznek. Na most azután bekövetkezett az úgynevezett rádiókarbon forradalom, vagyis megjelent az a fajta datálás a régészettudományba, amelyik a régészeti összefüggésektől függetlenül datál, és akkor kiderült, hogy az egész diffúzió elv nagyon rossz lábakon áll, mert az objektív dátumok nem esnek egybe azzal, ami elvárható volna a különböző elméletek alapján. Na most, ha az objektív dátumokból indulunk ki, akkor azt kell mondanunk, hogy azt a régészet ezek alapján meg tudja mondani, hogy történt valami valamikor a múltban, de hogy valójában mi történt, erre az objektív datálás nem képes választ adni. Most ebben a helyzetben különösen érdekes és aktuális lett az úgynevezett protohisztorikus kultúráknak a kutatása, mert a protohisztorikus időszakban azok a népek, amelyek korábban névtelenek voltak, megjelentek az írásos történelemnek a látókörébe, és ez a történelem elkezd róluk beszélni. Na most itt jutunk el a keltákhoz. Ugye a keltákról először Krisztus előtt 500 táján egy görög geográfus, Hekatájosz tesz említést, azt mondja, hogy Masszália, vagyis Marseille hátországában, ott van a kelták által lakott ország, a Keltiké, és hát említ egy kelta várost is, amit Nyráxnak hívnak, és említi a ligurokat, akik a keltáknak a szomszédjai voltak. Na most 430 táján a történetírás atya, Herodotosz, már egész konkrétan arról beszél, hogy a kelták ott élnek a Duna forrás vidékén. Tehát ezek az első híradások, majd pedig 386 táján Krisztus előtt a kelták Rómát ostromolják. És ez egy igen jelentős visszhangot kiváltó esemény az ókori világban. A görögök is megemlékeznek róla, maga Arisztotelész, a filozófus is említi ezt az eseményt. És hát tulajdonképpen az történik, hogy a kelták ezzel a mediterrán világ történetének a szereplőivé válnak. Itt rögtön valamit szeretnék megemlíteni zárójelbe, hogy a keltákat nevezzük keltának, galnak vagy galatának. Ez a három név eredetileg szinoníma, ugyanazt jelenti. Tehát azt azért hangsúlyozom, mert az előadás folyamán ezeket az elnevezéseket fogom használni. Na most a Róma elfoglalása tulajdonképpen a úgynevezett történeti kelta vándorlásnak az első jól ismert epizódja. Azért nevezik történeti vándorlásnak, mert ebben az esetben nem a régészet kreálta ezt a vándorlást, hanem ókori források írnak róla, nem is egy, legalábbis van két olyan forrásunk, ami igen fontos információkat közöl erről az eseményről. Az egyik, ez egy dél-galliai származású Vocontius törzshöz tartozó történetíró, aki azonban latinul írt egy világtörténetet, úgy hívják, hogy Pompeius Trogus, és ez a világtörténet azután egy Justinus féle kivonatban Krisztus utáni 3. századból ránk maradt.
Justinus kivonata Pompeius Trogus világkrónikájából, 24. könyv, 4. kaput. A gallusoknak ugyanis nagy volt a sokaságuk, és szülőföldjük nem tudta befogadni őket, ezért 300 000 emberüket új hazakeresésére küldték, a féle Szent Tavasz ünnepséget rendezve. Ezek egy része Itáliában telepedett le, amely elfoglalta és felgyújtotta Rómát is. Másik részük madaraktól vezetve, mert a gallusok mindenkinél jobban értettek a jósláshoz. A barbárok legyilkolása után behatolt az Illír öbölbe, és Pannóniában állapodott meg.
Tehát ez a hagyomány teljesen egyértelműen azt állítja, hogy a Krisztus előtti 4. század elején egyidejűleg kerül sor a kelták vándorlására Itália, illetőleg Pannónia, azaz a Kárpát-medence irányába. Most lényegében az Augustus kor hivatalos történetírója Titus Livius hasonló forrásokból dolgozva ugyanezt a hagyományt említi egy részletesebb elbeszélésben. És meghallgatjuk Titus Liviusnak az idevágó szövegét.
Titus Livius, a római nép története a város alapításától, 5. könyv, 35. kaput. A gallusok Itáliába érkezéséről a következőket tudjuk. Tarquinius Priscus uralkodása idején a Biturixok tartották uralmuk alatt a Gallia egyharmadát lakó keltákat, ők adták a királyukat is, Ambigátuszt, akinek kiválósága és szerencséje a népet is hatalmassá tette. Uralma alatt Gallia annyira bővében volt terménynek és embernek, hogy a túlszaporodott lakosság kormányzása alig látszott lehetségesnek. S minthogy maga is élemedett korú volt, és le akarta venni országáról a tömeggé duzzadt lakosság ellátásának gondját, kijelentette, hogy nővére fiait, Bellovézuszt és Szegovézuszt, e két vállalkozó szellemű ifjút elküldi valamely országba, amelyet az istenek madárjóslattal letelepülésre kijelöltek. Annyi embert vihetnek magukkal, amennyit akarnak, hogy egyetlen nép se állhassa útjukat. Sorsot húztak, és Szegovézusznak a herszíniai rengeteg jutott. Bellovézuszt az istenek sokkal kellemesebb helyre küldték. Itáliába.
Tehát Livius ugyanerről a vándorlásról beszél, bizonyos kronológiai eltéréssel, aminek óriási irodalma van, ebben most nem menjünk bele. Ami fontos még ebbe a forrásadatba, hogy Livius ugye említi azoknak a kelta törzseknek a nevét is, akik Itáliába megtelepednek. Ugye az Adria partvidékén telepednek meg a szenónok. Reméljük, hogy sikerül majd ezt is meglátnunk. Vissza kéne ehhez. Tehát megjelennek, a szenónok települnek meg az Ancona környékén, az Adria partján, a bójok a mai Bologna környékén, a cenománok pedig északabbra Brescia környékén, és hát a nevek is arra utalnak, hogy ezek Gallia felül vándorolnak el. Most érdekes ez a földrajzi adat, a herkúniai erdő. A herkúniai erdő az ókori geográfiai hagyományban egy nagyon tág fogalom, amelyik gyakorlatilag a Rajna és nagyjából a mai Kelet-Szlovákia közti terület egész szép jelenti. Tehát nem egy precíz elnevezés, ami arra utal, hogy azért az ókori szerzőknek erről a területről nincsenek igazán konkrét fogalmaik, de minden esetre ez egy irány megjelölés, ami azt mutatja, tehát, hogy Livius szerint is egyidejűleg következik be a Róma, illetve a kelet fele történő elvándorlás. Na most a történetet azután tovább folytatja Pompeius Trogus, és ő beszél a balkáni előrenyomulásról, amire már mintegy egy évszázaddal később kerül sor.
Justinus kivonata Pompeius Trogus világkrónikájából, 24. könyv, 4. kaput. Itt leigázták a pannonokat, és sok éven át viseltek váltakozó szerencsével háborúkat a szomszédaikkal. Azután sikereik növelésére felosztva seregüket, egyesek Görögországba, mások Makedóniába mentek, és fegyvereikkel mindent legázoltak. Oly félelmetes lett a gallus név, hogy azok a királyok is, akiket nem bántottak, önszántukból hatalmas pénzösszeggel vásárolták meg tőlük a békét.
Tehát a Kárpát-medence irányából indul a déli előrenyomulás, és ennek az első epizódja, ez 280-ban zajlik le, amikor Belgiosz vezetésével Makedóniába legyőzik a makedón sereget, Ptolemaios Keraunos királynak a seregét, és azután egy csoport Brennos vezetésével tovább megy Delfoi irányába, megkísérelve a delfoi szentélyt kirabolni. Ez a következő epizódus, itt látjuk ugye nagyjából azt a zónát, Athéna prónájának a szentély Delfoiba, ahol a csatára sor került, ennek során a kelták vereséget szenvedtek és kiszorultak erről a területre, és megindult a visszavonulásuk észak irányban. Az északi visszavonulást különböző görög forrásokból, Diodorosztól, Pauzániástól nagyon jól ismerjük. Ugye egy csoport elérkezik Trákiába, a mai Bulgária területére, és megalapítja a Tülisz nevezetű kelta királyságot, ami kb. 100 évig létezik. Egy másik csoport visszavonul a Dunához, a Száva, Dráva és a Duna vonulatához, és ezek lesznek a Skordiskuszok, ez egy törzsnév. És végül van egy harmadik csoport, amelyik átkel Kis-Ázsiába, és ezek lesznek később a galaták, és hát ugye ezeket örökíti meg a pergamoni művészet a hellenizmus idején, az egyik leghíresebb alkotás, amelynek a római másolatát ismerjük, a Római Múzeum Kapitolinóban látható, ez a haldokló gallusnak a szobra. Tehát ezek azok az események, amik utána lezajlanak a keltáknak a visszaverése után. Most itt felvetődik egy érdekes kérdés, hogy amiről az ókori szerzők beszéltek, annak vajon volt-e kelta hagyománya is? Most ebben ez nem lehetetlen, hiszen említettem, hogy Pompeius Trogus kelta származású volt, Vokoncius származású volt. Azonban mindmáig nem sikerült bebizonyítani, hogy valóban lenne egy olyan kelta történeti hagyomány, ami beépülhetett Pompeius Trogusnak a munkájába. Ezzel szemben meg kell említeni, hogy az íreknél, az óíreknél van egy igen gazdag mitológiai és történeti hagyomány, amelyik a kora középkorra megy vissza, és erről gyakran szokták mondani, hogy ablakot nyit az európai vaskorra. Na most ott megmaradt a hódítások könyve. A hódítások könyve szerint Írországba 7 bevándorló hullámba érkeznek el a kelták, és az utolsó, a 7. hullám az, amelyik az írek őseit hozza, ezeket úgy hívják, hogy Mil fiai. Na most, hogyha azt nem is állíthatjuk, hogy ennek köze van a szárazföldi eseményekhez, de minden esetre az bizonyítja áttételes módon, hogy a keltáknak egyfajta hagyománya a vándorlásukról létezett. Ezzel szemben, amit mi ismerünk, ez nyilvánvalóan nem a kelta világnak, hanem a görög világnak a nézőpontja, hogy mondani szakása a falak mögött lévőké. Tudnék, a kelták, amikor államalakulatokba ütköztek, Rómába érkezvén, vagy Makedóniába érkezvén, akkor nyilvánvalóan elkerülhetetlenek voltak a háborús konfliktusok. Ezeknek a konfliktusoknak a következményeként a keltákról kialakult egy kép, amely szerint ezek kegyetlen, halálfélelmet nem ismerő barbárok, akiket a rablás vágya hajtja, ezért törnek be a déli civilizált területekre. Megszületett egy toposz, ez görögül, ugye azt jelenti ez magyarul, ez a görög szó, hogy közhely, amely szerint hát egyfajta félelem komplexus szövődik a keltákkal szembe, amit úgy fogalmaznak meg a rómaiak, hogy tumultus gallicus, a rettentő nagy félelem a galloktól. És hát hozzáteszem, hogy ez persze ez a nagy félelem, ez a metus gallicus időnként a római állam számára politikai okokra is kihasználhatónak bizonyult, mert alkalomattán erre hivatkozva mozgósították a római hadsereget. Na most, hogyha visszatérünk az ókori források adataihoz, akkor hihetetlenül nagy hangsúlyt kap ebbe a történetbe a keltáknak a kincsvágya. Ugye az egyik leghíresebb esemény, aminek hát 19. századi illusztrációit ismerjük, ókori illusztrációja nincs. Titus Livius azonban részletesen leírja, hogy amikor megpróbálják a rómaiak visszavásárolni arannyal a keltáktól a függetlenségüket, akkor a kelták hamis súlyokat raknak a mérlegre, sőt a végén a hadvezér Brennus még a kardját is rádobja a mérlegnek a serpenyőire, és ekkor mondja a híres mondás, vae victis, vagy ahogy ma ejtjük, ve victis, jaj a legyőzötteknek. Tehát itt megjelenik a kincsvágyó keltáknak a története, de a görög források is erről elég sokat beszélnek. Ugye a delfói epizód kapcsán leírják, hogy a Tektoszegész nevű kelta törzs kirabolta ezt a szentélyt, és a szentélyből magával hurcolta a töménytelen kincset. Majd amikor visszaérkeztek Galliába, egész konkrétan Tolóza környékébe, ez a mai Toulouse, akkor járvány terjedt el a körükbe, pusztultak a kelták, és egészen addig nem szült meg ez a járvány, amíg be nem dobták a tolózai kincsbe ezeket az átkozott kincseket. Na most innen jelenik meg, Trógus írja le ezt elég részletesen, a kabzsi nép, a gens avidának a toposza a római irodalomba. A dolognak az az érdekessége, hogy ez az epizód valójában minden valóságos tartalmat nélkülöz. Ismerünk egy sereg Krisztus előtt 3. századi görög feliratot, amelyek gyakorlatilag egykorúak az eseményekkel, ez Kos szigetén került elő, és ezekből kiderül, hogy a kelták nem rabolták ki Delfojt, hanem vereséget szenvedtek és elűzték őket. Tehát itt megint csak egy toposszal állunk szembe, amely a keltáknak a kincsvágyát hangsúlyozza. A másik érdekes elem, ez az iszákosságnak, a részegségnek a motívuma, hogy a keltákat vonza az itáliai bor. Livius egyenesen azt mondja, hogy az itáliai bor zamata miatt vonulnak el a kelták Itáliába, hogy megszerezzék ugye ennek a bornak a forrásait. Na most a szentélyeket fosztogató Gallus, ez nem csak egy irodalmi közhely, ez megjelenik a képzőművészetben is. Az egyik leghíresebb emlékéről mutatnék be egy részletet. Ez a Civita Albai Terracotta Fríz, amely Krisztus előtti második században egy templomot díszített Ancona közelében, mindegy 40 kilométerre, és hát ez a fríz maga is ott látható a Anconai Museo Nazionale delle Marche-ba. Azt látjuk, hogy a kelta harcosok menekülnek, és a rabolt kincseket, fémedényeket eldobják, mert egy másik lapon kiderül, hogy Apollón és Artemis elűzik a betörőket. És hát egy sereg hasonló ábrázolás van, etruszk urnákon, kampániai kerámiákon, relief díszes kerámiákon, és ezek általában a második században, Krisztus előtti második században készülnek, amikor Rómában egy hihetetlenül erőteljes, gall ellenes propaganda zajlik, ugye kiszorítják a gallokat erről a területről, és hát ez az a pillanat, amikor egyébként a delfói szentély kirablásának a legendája is az irodalomba megszületik. Most ezek után nem meglepő, hogy a 19. századi történetírás gyakorlatilag az ókori szerzőkével azonos képet alakít ki a keltákról, ekkor ugye az archeológia még gyermekcipőkbe jár. Tehát a történetírás is azt írja, hogy ezek olyan hordák, amelyek rablás céljából törnek be Görögországba és Itália területére, és hát ez a történeti hagyománya mai napig kísért. Nemrégiben egy kutató írt egy cikket arról, hogy körülbelül mennyi aranyat, hány kiló aranyat hurcoltak el a kelták Delfojból. Most miután ez egy legenda, a történet az körülbelül olyan reális, mintha mondjuk a Hésziodosz féle aranykor mítoszban megjelenő arany embereknek a súlyát próbálnánk most itt közösen kiszámolni. Mindenesetre azt is hangsúlyoznunk kell, hogy a kincsvágy és a mértéktelen italozás, ez nem csak a keltákat jellemezte az ókori etnográfusok szerint, hanem az összes barbár népet, a trákokat, a szkítákat, az illíreket, és folytathatnám. Vagyis nyilvánvaló, hogy ezen az alapon nem lehet értelmezni a kelta vándorlásoknak az igazi hátterét, az igazi okát. De úgysem lehet értelmezni, ahogy a moralizáló ókori történetírás eljárt, aki a végzett eszközeként kezelte a keltákat. Miért törnek be a kelták a 4. század elején Itáliába? Azért, mert Rómában morális válság van, a rómaiakat meg kell büntetni. Ugyanez a motívum jelenik meg a Makedónia elleni támadásnál, Krisztus előtt 280-279-ben, hogy ez a Ptolemaiosz Keraunosz, akit legyőznek a kelták, ez egy trónbitorló, ez egy esküszegő, ez egy gyilkos, a kelták tehát megbüntetik. Na most a csata leírásból kiderül, hogy a kelták megsebesítik ezt a Ptolemaiosz Keraunosz, majd levágják a fejét. Ezt úgy értelmezi az ókori irodalom, főként Pompeius Trógusz, hogy pánikkeltés a cél, hogy elvegyék a kedvét a makedónoknak a harctól. Most valójában, hogyha a kelta oldalról vizsgáljuk ezt a motivumot, akkor egész más magyarázatot találunk. A keltáknak van egy sajátos kultusza, a levágott fej kultusza. Az az elképzelésük, amire nagyon sok forrásunk van, hogy a fej az valami szent erőnek a székhelye, és hogyha az ellenség fejét valaki megszerzi, akkor ezek a tulajdonságok átszállnak a győztesbe, egyúttal biztosítják a további harcokba a szerencséjét. Na most, hát számos ábrázolásról ismerjük ezt a fejkultuszt, ugye itt látunk egy Krisztus előtti első századi kelta pénzt, Dumnorix pénzét egy levágott fejjel, Dél-Galliába előkerültek kelta szentélyek, amelyeknél a levágott ellenség fejét, a koponyákat üregekbe helyezték el, ez a rokpertűzi szentély, Marseille-ben látható az anyaga, és következőt megnézzük, akkor azt is látjuk, hogy milyen drasztikus módon erősítették föl hatalmas szegekkel ezeket a koponyákat. Tehát van egy fejkultusz, amiről a római szerzők nem tudnak, ők a maguk módján értelmezik ezt a fejlevágást, ugyanakkor a háttérben van egy kelta vallási elképzelés. Na most van egy másik lehetőség is, ami sokszor fölvetődött a kelta vándorlások értelmezése során, ez nevezetesen a helvét vándorlás, amelyik Krisztus előtt 58-ban zajlik le, és Julius Cézár részletesen leírja a gall háborúkról szóló munkájába. Ugye ekkor a helvétek földgyújtják 12 városukat és 140 falvakat, és hogy ne térhessenek vissza a vándorlás után, és elindulnak, új hazát keresnek, hogy Galliát a hatalmukba kerítsék. Két lehetőségük volna, az egyik északfele, a másik délfele. Egyik sem működik, mert északon ott vannak a germánok, délen ott van már a mi provinciánk, ahogy Cézár mondja, a római tartomány. Tehát a helvétek elindulnak a középső úton, és Bibracténál legyőzi őket Cézár, és vissza kényszeríti a települési helyükre. Na most itt tehát egy sajátos szituáció van. Ez a Krisztus előtti első század a keltáknak már egy válságos periódusa, amikor északról a germánok veszélyeztetik őket, délről pedig a római előrenyomulás. Tehát itt arról van szó, hogy a kelták próbálnak egy olyan nyugodt helyet keresni, ahol ezeket a veszélyhelyzeteket kikerülhetik. Ezzel szemben, hogyha most visszatérünk az 5., 4., 3. századi kelta népmozgalmakra, akkor egy egész másfajta szituációra bukkanunk. Ebbe a korai időszakban a kelta világ a virágkorát éli, és tulajdonképpen a régészet ezen a ponton tud bekapcsolódni a kutatásokba. Nevezetesen az ókori szerzők némelyike említi, hogy a kelták túl sokan vannak, ezért kell elvándorolnunk, a két hely is, ugye Livius is, Trógusz is utal erre. Tehát valamilyen módon az ókori szerzők is tudatában voltak ennek a kelta túlnépesedési problémának. Na most az archeológia, ez a 20. század elején kezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni, és hát elsősorban a német kutatóknak köszönhetjük Paul Reinekének és az iskolájának, hogy kiderült, hogy a Krisztus előtti 5. század során a kelta kultúra elsősorban azért nyeri el a sajátos arculatát, mert a keltáknak nagyon békés kapcsolataik vannak a déli területekkel, mindenek előtt az itáliai etruszkokkal. Na most ez a fölfedezés, ez nagyon lényeges volt a kelta kultúra genezise szempontjából, de azon a tényen nem változtatott, amit a történetírás vallott, hogy hát itt valamilyen módon a keltáknak a déli civilizációk iránti nosztalgiája indította el ezeket a vándorlásokat, sőt, hát ugye a 19. század végén, amikor a etnikai különbözőségnek, a történettudománynak az ókora is kivetített nemzetmitosza miatt elég nagy volt a hatás, akkor úgy gondolták, hogy önmagukban az etnikai különbségek is hozzájárulhatnak bizonyos konfliktusok létrejöttéhez. Na most a 1970-es években történik meg az a igen fontos áttörés, amikor a régészet ki tudta mutatni, hogy valóban bekövetkezik a túlnépesedés a kelta világnak abba a korai zónájába, ami nagyjából Közép-Franciaország és Csehország között helyezkedik el. Főleg Champagne-ba, és hát részben Csehországba is olyan sűrű lelőhely, annyi lelőhely került elő, hogy gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy 2-3 kilométer távolságra egymástól kerülnek elő a kelta települések és a kelta temetők. Tehát itt bekövetkezik egy, mondjuk azt, hogy demográfiai robbanás, és azután az 5. század vége fele ezeknek a temetőknek az egy része egyszerűen megszűnik, itt főleg a Champagne-i területnek az északi részén, ugye Reims-nek a környékéről van szó, és kiderül, hogy a kelták egy része elvándorol délfele, és a legkorábbi itáliai hagyatékban ugyanazok a tártípusok tűnnek fel, mint amelyeket Champagne területén is meg lehetett találni. Tehát itt egész konkrétan régészetileg bizonyítani lehetett a túlnépesedést és az azt követő elvándorlást déli irányban. Egy másik igen érdekes dolog az, hogy az is kiderült, hogy a keltáknak voltak bizonyos földrajzi fogalmaik és elképzeléseik arról, hogy mi legyen a vándorlásuknak az iránya és a célja. Hát itt egyfelől van egy antik hagyomány, amit az idősebb Plinius fogalmaz meg, ugye beszél egy helvét, tehát Svájc területén élő kelta kovácsról, aki Rómába dolgozik egy ideig, majd amikor visszatér Helvéciába, akkor elmondja ott, hogy magával viszi a termékeket, a bort, a fügét és az olajbogyót, hogy ilyen termékek vannak, és hogy érdemes lenne oda elmenni. Na most nemrégiben az etrúriai etruszk feliratokon jóval a 4. század előtti időszakból, tehát a történeti vándorlás időszakából egy sereg kelta név kerül elő. Tehát ez is azt bizonyítja, hogy a keltáknak elég komoly ismereteik vannak Itáliáról, kapcsolataik vannak, és nem véletlenül indulnak el ebbe az irányba. Sőt, a 80-as években a Bolognai Egyetem föltár egy lelőhelyet, Bolognától nem messze, az Appenninekben, ez a Monte Bibélei temető és település, és ott kiderül, hogy a kelták és az etruszkok békésen egymás mellett élnek, ugye vannak kelta harcos sírok, kelta sisakokkal, mellettük vannak az etruszk nők sírjai, etruszk edényekkel, etruszk névfelirattal. Tehát azt lehet mondani, hogy bizonyos területeken, Itáliában nem egy háborús konfliktus jön létre, hanem egyfajta békés egymás mellett élés, keveredés, exogámia, és ez egy teljesen új fejezetet jelent, hogy az egész vándorlások történetében. Egy másik nagyon fontos dolog, amit aztán a történettudomány tárt föl, hogy ezek a kelta vándorlások nemzetközi összefüggésekbe is beilleszthetők. Mit jelent ez a nemzetközi összefüggés? Ugye kiderült, hogy Itáliában a szirakuzai Tyrannos, első szirakuzai Dionysos ebben az időben komoly konfliktusba keveredett Rómával és az etruszk városokkal. És tulajdonképpen ő hívta be a keltákat, akiket fölhasznált ezekbe a csatákban, részint ugye az etruszkok ellen, részint pedig Róma ellen, majd pedig letelepítette őket azon a helyen, ahol neki volt egy nagyon fontos támaszpontja, ez pedig az Adria partvidéke volt, Ancona. Tehát itt igen érdekes összefüggések jelennek meg, és elmondhatjuk azt is, hogy Anatóliában, ahol a kelták a delfói kaland után átkelnek, ugye látták a térképen, ott szintén áthívják őket. Első bitiniai Nikomédész uralkodó hívja át őket, hogy segítsék őt egy belső viszálynak a megoldásába. Tehát megjelennek a nemzetközi összefüggések, ezek nem egyszerűen barbár rablóhadjáratok, hanem beilleszkednek a mediterránumnak a történetében. Na most, hogyha ezek után áttérünk a Kárpát-medencére, akkor itt egy egész más szituációt találunk. A Kárpát-medence területén nincsenek államalakulatok. A Kárpát-medence területén törzsek élnek hasonló társadalmi struktúrában, mint amit maguk a kelták is képviselnek. Trógusz ugyan azt mondja, hogy ezekkel a törzsekkel a kelták nagy konfliktusokba keverednek, de a szövegkritika kimutatta, hogy valójában Trógusz nem ismerte az útvonalát a kelta vándorlásnak, tehát ezt is óvatosan kell kezelnünk, hogy mit tudhatott ő a illírekkel vagy a pannonokkal bekövetkező konfliktusokról. Most ha a régészethez fordulunk, akkor megint találunk egy csomó igen érdekes adatot. Egészen a 40-es évek végéig nagyjából az volt az elképzelés, hogy a kelták a Krisztus előtti 4. század elején érkeznek a területünkre, tehát mondjuk a Dunántúl északi részére, általában a Kárpát-medencének az északnyugati zónájába. Aztán az történt, hogy a 970-es évek ásatásai során előkerült egy sereg új lelőhely, egy nagyon jól meghatározható terület, ami nagyjából Kelet-Ausztria, Délnyugat-Szlovákia és a Dunántúlnak az északi része. Itt van néhány fontos lelőhely, nagy temetők, Osszán, Franzhausen is folytathatnám. Néhány nagyon izgalmas lelet, ez például Szlovákia területéről származik, ez Stomfáról, Pozsony környékéről származik, itt pedig Pilismarótról egy edény. Ezek a leletek azt bizonyítják, hogy a kelták már a Krisztus előtti 5. század második felébe elérik a mi térségünket. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett történeti vándorlásnak van egy előzetes, úgy mondjuk azt, hogy előjátéka, amelynek során a kelták a Kárpát-medence térségének ebbe a bizonyos északnyugati részén megvetik a lábukat. Na most ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy a nagyobb tömegű bevándorlás, ez a 4. század elején, tehát a történeti vándorlások idején következik be, és hát megint csak egy egész sereg lelőhelyet tudunk mondani ebből a környékből, ahol a 4. század elején jelennek meg nagy temetők, kelet-ausztriai temetők, Aumannersdorf, Ménföncsanak Magyarországon, Nagymánya, Mány, Manya ugye a Szlovákia területén, és hát ezek kapcsolhatók össze ezzel az első hullámmal. Itt látjuk a Pottenbrunni temetőt a feltárása előtt, ez is egy 4. századi igen fontos temető. A következő a Ménfőcsanaki temetőről lesz egy kép, ahol egymás mellett látjuk egy 4. századi gazdag kelta nőnek és egy kelta harcosnak a sírját a pajzs maradványaival. És hát egy nagyon szép 4. századi ruhakapcsoló tű, egy fibula korál díszítéssel. Na most az is kiderült, hogy nem egyszerre érkeznek a kelták. Eleinte főleg Kelet-Ausztriát és a Magyarországnak, a Dunántúlnak az északi részét foglalják el. A 4. század közepe után telepítik be Szlovákiának a délnyugati részét, majd pedig megindul a 4. század végén az előrenyomulásuk az Alföld peremén, északi zónába, keletfele, és megindul az előrenyomulásuk délen a Észak-Balkán irányába, és hát itt megint csak néhány fontos lelőhelyet látunk, Muhi, Miskolc közelébe, Piskolt, Nyugat-Romániába, Eszék, Belgrád, Pecsine, ugye már az észak-balkáni térségbe. Tehát különböző hullámokba érkeznek a kelták. Na most nagyon érdekes kérdés, hogy mi történik azokkal, akik már az 5. század elején, 5. század során ebbe a zónába megjelentek. Na most itt azt látjuk, hogy bizonyos temetők megszűnnek. Például Szlovákiában 5. századi temetők megszűnnek, nem tudjuk, hogy mi történik ezzel a közösséggel. Másút viszont például Sopron környékén van egy 5. századi kelta csoport, aztán megjelenik a 4. század elején egy másik kelta csoport, és a Sopron-Krautecker lelőhelyen ott élnek a korábban érkezettek, a Sopron Bécsi domblelőhelyen pedig ott élnek a 4. század elején érkezettek. Tehát ez egy nagyon érdekes folyamat, ahogy ezek a hullámok összeolvadnak, és kialakul belőlük egy újfajta kelta népesség a Kárpát-medence területén. Na most, hogyha megvizsgáljuk a különböző tártípusokat és viseleti szokásokat, akkor következtetni tudunk a bevándorló keltáknak az eredetére. Az ékszerviselet például. Azt lehet mondani, hogy törzsenként változik a keltáknál. Amikor a Szlovákia területén megjelenő keltáknak az ékszerviseleti szokását vizsgáljuk, akkor a párhuzamait Közép-Svájc területén találjuk meg. Tehát van egy csoport, amely Közép-Svájc területéről vándorol el, és érkezik ebbe a zónába. Egy másik érdekes adat, vannak a keltákra igen jellemző nyakperecek. Torkveszek, amit a nyakukon viselnek. Most van egy torkvesz típus, amelyiknek a készítő műhelyei a Rajna vidéken dolgoznak, és innen jutnak el viselőik a Kárpát-medence területére. Ezt a torkvesz típust, amit nyakperesz típus nevezük, korongos torkvesz típusnak, itt ugye különböző betétdíszek voltak elsősorban korálból. Tehát kimutatható, hogy a bevándorló kelták különböző nyugatabbra fekvő területekről érkeznek. Ebből az következik, hogy nem egész törzsek vándorolnak el, hanem a nép felesleg vándorol el egy-egy területről, ahol ugye túl sokan vannak, és már nincs elegendő föld, ami eltartaná őket. Most Itália esetében láttuk, hogy megemlítenek törzseket a források, elsősorban Livius, például a Senonok törzsét, a Bolyokit, és így tovább. A Kárpát-medence esetében egyáltalán nem ismerünk törzsneveket ebből a korszakból, csak keltákról, gallokról vagy galatákról beszélnek. Most van egy nagyon érdekes adat, Polibios, görög történetíró, említi a hetájreiákat Itáliában. Ez körülbelül annyit jelent, mint egyfajta fegyveres szervezet, amelyben a Itáliában lévő kelták tömörülnek. Most ezek a fegyveres szervezetek, ezek függetlenek voltak a törzsektől, törzsön kívüli szervezetek voltak. Tehát úgy tűnik, hogy a vándorlások során olyan csoportok indulnak el, amelyek különböző törzsekből hoznak magukkal népelemeket, és egy ideiglenes szervezetben vannak. Egyébként az óír hagyomány is ismeri ezt a formát, vannak a fianák, amelyek gyakorlatilag ugyancsak a törzsön kívüli harcos szervezeteket mutatnak. Most van egy nagyon érdekes forrásunk az ilyen típusú szervezetekre vonatkozóan. A kelta kardoknak van egy csoportja, amelyek elterjednek Britanniától, a Londontól kezdve egészen Erdélyig, Dél-Lengyelországtól kezdve Észak-Itáliáig, ezek az úgynevezett sárkánypár kardok. Ezek a különleges állatokról, fantasztikus lényekről kapták a nevüket ezek a kardok. Na most ezek a kardok a törzsi területektől függetlenül terjednek el. Tehát nagyon valószínű, hogy ebben az esetben ezeknek a hetájreiáknak egyfajta szimbólumát képviselik ezek a sárkánypár kardok. Na most persze ez egy átmeneti állapot. Miután a kelták megtelepednek, megkezdődik új közösségeknek a kialakulása is. Ebből a szempontból nagyon érdekes a tektoszegész név. Ez azt jelenti, hogy az a nép, amelyik tetőt keres, tehát lakóhelyet keres. Most ez a népcsoport nyilvánvalóan, ma már ezt bizonyítani lehet, a Kárpát-medence valamelyik zónájába, a balkáni vándorlás időszakába formálódott ki. Aztán, amikor vereséget szenvednek Görögországba, akkor a csoportjaik elkezdenek visszavándorolni. Egy csoportjuk letelepszik Pannóniának a déli részén, egy másik csoportjuk eljut Tolózába, tehát egészen Franciaország területére, míg a harmadik csoportjuk Ankara környékén, tehát a galaták egyik törzseként jelenik meg. Most még többet tudunk a szkordiszkuszokról. A szkordiszkuszokról nagyon határozottan állítja a történeti hagyomány is, hogy ezek itt a Dráva, a Száva és a Duna összefolyása környékén formálódnak néppé, pontosabban önálló törzsé a Krisztus előtti 3. század elején, és a nevük is egy új név, ebben a zónába felvett név, méghozzá egy helyi hegységnek, a Skardus Monsnak, vagy görögül Skardon Orosznak, a nevéből származik, tehát egy olyan népcsoport, amelyik itt válik törzsé, és egy hely, ebből a geográfiai szférába vesz fel egy elnevezést. Azt is tudni kell, hogy kezdettől fogva, és ezt az írott források említik, ezek a kelták illíreket is befogadnak ebbe a törzsi szervezetbe. Na most itt megint jön a régészetnek a szerepe, már említettük ezeket az észak-balkáni temetőket, Belgrád, Karaburma, Pecsine, Eszék, Osziek a mai használt neve szerint. Itt előkerültek olyan kelta temetők, amik egyrészt nagyon érdekes keltezési támpontokat nyújtanak. A pecsinei temető, ez közel van a Morava völgyéhez, ahonnan a kelták levonultak délfele. Ez gyakorlatilag a 4. század végén jön létre ez a temető, és nagyjából a Krisztus előtti 3. század közepéig használják. Aztán megszűnik. Vagyis a kelták elvándorolnak délfele, és amikor visszajönnek, akkor már nem veszik igénybe ezt a korábbi települést. Ami még érdekesebb, 43 sírt ártak föl a kollégák, a 43 sírból 34 jellegzetes kelta sír, fegyveres harcosokkal, gazdag nőkkel, és van 9 sír, ami kimondottan illír, tehát helyi őslakosságra jellemző sír, és mind a 9 sírba fegyverek vannak. Tehát mi következik ebből, hogy a kelták és az illírek békésen egymás mellett élnek, mindegyiknek megvan a maga fegyvere, tolerálják egymást, és mi több, vannak olyan sírleletek, ahol együtt fordulnak elő a kelta típusú tárgyak, például a fibulák és a illír típusú tárgyak, a fülbevalók, a kelták ebben az időszakban nem hordtak fülbevalót. Tehát ezek a leletek azt mutatják, hogy ebbe a térségbe kialakul egy békés egymás mellett élés, ahol a hasonló törzsi szervezetben élő népek, tehát a kelták és az illírek, ezek egymást tolerálják, egymást elviselik, képesek az együttélésre és képesek a kulturális keveredésre. Most ebből az következik, hogy ezek az észak-balkáni temetők nagyon határozottan alátámasztják azt a felfogást, hogy a kelta vándorlások valójában kolonizációs jellegű mozgalmak, olyan népmozgalmak, amelyek települési területet igyekeznek találni, olyan területekről indulnak ki, ahol túlnépesedés van, és abban az esetben, ahol hasonló struktúrájú csoportokra bukkannak, ott nagyon gyorsan létrejön a békés együttélés és a kulturális keveredést. Most az utóbbi évek magyarországi kutatásai az Alföldön ismertek fel teljesen hasonló szimptomákat, ugye adva vannak a szkíta eredetű népek, a sziginnák, ez a Herodotosz-féle elnevezés, és hát ezek természetesen megérik a keltáknak a előre vonulását, az előre nyomulását az Alföld irányába a 4. század végén. Azt tapasztaljuk, hogy a temetők egy részében megjelenik a kulturális keveredés, ugye ez a Muhi azért egy érdekes lelőhely, mert ott adva van a szkíta temető, és mellette megjelennek a kelta sírcsoportok, tehát megint egyfajta együttélés figyelhető meg. Aztán vannak olyan temetők, ahol elsősorban a szkíta etnikum dominál, majd a 3. század közepétől felkezdve kelta sírokat találunk. És hát itt is vannak olyan leletek, ahol keverednek ugyanazon a leletegyüttesen belül, tehát a sír leletek között a szkíta eredetű tárgyak és a kelta eredetű tárgyak. Tehát azt lehet mondani, hogy bekövetkezik itt is egy olyan fajta kulturális keveredés, amikor a kelták, akik előre nyomulnak az Alföld irányába, és lényegében azt lehet mondani, hogy a 3. század közepére az egész Alföld területét betelepítik. Ezek az itt talált őslakossággal, az úgynevezett szkítákkal együtt élnek, keverednek és kulturális szintézist hajtanak végre. Na most van egy nagyon fontos ásatásunk, amit az ELTE Régészeti Intézete a 2000-es években végzett Miskolctól nem messze, Sajó Petri lelőhelyről van szó. Ez egy település. A településen előkerült igen jelentős leletanyag és hát nagyon fontos objektumok. A kelta házakban megtaláljuk a kelta típusú leleteket, mint ezt a kelta urnát. Előtte láttunk egy üvegkarperecet, ami szintén kelta műhelyből származik. De megvannak a szkíta típusú nyílhegyek, megvannak a szkíta típusú csonttárgyak. Tehát ez a lelőhely is, amelyik a Krisztus előtti harmadik századra keltezhető, nagyon világosan mutatja a bevándorló kelták és az itt talált szkítáknak a békés egymás mellett élését. Sőt, hát van egy érdekes eleme is ennek a problémának, amit az ásatások során sikerült értelmeznünk. Ugye a kelták megtelepülésének a fő motivuma az volt, hogy ebbe a térségben nagyon komoly vas lelőhelyekre bukkantak. A Sajó-Petri település anyagába a vasművességnek számos dokumentuma, emléke került elő. Tudni kell, hogy a kelták hajtották végre Európa első jelentős vasipari forradalmát. A legtöbb olyan szerszámforma, amelyik a 19. századig megőrzi az alakját, ezekbe a kelta műhelyekbe született meg a Krisztus előtti harmadik századtól kezdve. Tehát ez is egy nagyon lényeges dolog, amit ki kell hangsúlyozni. Most hát ezzel tulajdonképpen be is fejezhetnénk a dolog lényegét, összefoglalva ugyanis azt mondhatjuk, hogy egyre több nagy teherbírású dokumentumunk van arra vonatkozóan, miszerint a Krisztus előtti 4. és 3. századnak a úgynevezett történeti kelta vándorlása a lényeget tekintve kolonizációs folyamatnak nevezhető, amelynek oka tehát a túlnépesedés volt, célja pedig megtelepedésre alkalmas területeknek a felkutatása, ha úgy tetszik, új haza keresése. Ezeknek a mozgalmaknak a békés jellege, ez főleg akkor bontakozhatott ki, hogyha a kelták olyan közösségekre bukkantak, olyan közösségekkel találkoztak, amelyek hozzájuk hasonlóan törzsi szervezetben éltek. Na most, ha itt befejezném az előadást, akkor utána egy dolog fölött elsiklanánk. Nevezetesen itt ki kell hangsúlyozni, hogy a Krisztus előtti 3. század folyamán éppen a említett vándorlások következtében a Kárpát-medencének a területe igen nagy jelentőségű lett a kelta világon belül. Azt lehet mondani, hogy a Kárpát-medencébe a kelta világ új hatalmi központja jött létre. És ráadásul ezt a új hatalmi központot nagyon sajátos regionális vonások jellemzik a kultúráját tekintve. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy egyfajta keleti kelta kulturális közösség, görög szóval kulturális koiné jött létre a Kárpát-medence területén, és ma már elég világosan bizonyítható, hogy ennek hátterébe azok a folyamatok húzódnak meg, amiket Észak-Szerbiában megfigyeltünk, a temetőkbe, amit a magyarországi, kelet-magyarországi települések és temetők ásatása során tapasztaltunk. Tehát az együttélés következményeként a közös kulturális javak ki megalkotása révén egy egész sajátos kulturális központ alakul ki ezen a területen. Hát néhány dokumentumot mutatnénk be. Erről egészen új leletekről van szó. Ez a díszített kard Ludason, Gyöngyös közelébe került elő 2000-be, vasból készült kiváló vasfegyver. Ugyanonnan származik ez az agyagedény, amelyiknek a fülei két stilizált vaddisznót mintáznak. Itt láthatjuk ennek a különleges ábrázolásnak egy részletét. Sajó-Petriből, a már említett kelta településről származik ez a üveggyöngy, és hát itt van egy aranygyöngy, ez egy régebbi lelet a Magyar Nemzeti Múzeum anyagából, az úgynevezett száraz regői aranykincsből. Na most hát itt mind olyan kulturális és művészeti jelenségekkel találkozunk, amelyek az utóbbi években bekerültek az európai szakirodalomba, híres leletek lettek, és ezeknek az elemzése nagyon világosan tükrözi ennek a kulturális koinének a különböző komponenseit. A fegyverek révén, a fegyverek díszítése révén egy angol tudósnak a megfogalmazásával magyar kartstílusról lehet beszélni. Ez nem azt jelenti, hogy ezek magyarok voltak, hanem a magyarországi kelták által kidolgozott kartstílusról van szó. Egy nagyon bonyolult arabeszk mintáról, ami hát azt lehet mondani, hogy a ír miniatúra művészeti követhető, hogyha valaki ismeri a Bukov Kezt, akkor nagyjából tudja, hogy én mire gondolok. Ezek a különleges edények, a kétfülű edények, ezek a nyugati kelta környezetben ismeretlenek. A formájuk görög eredetű, úgynevezett kantarosz forma. Most az a tény, hogy ezeket egész különleges figurális motívumokkal, állatalakokkal díszítik, ez viszont kimondottan a Kárpát-medencének a műhelyébe következik be, ahol a hellenisztikus, a balkáni hatások és a kelta elképzelések egyfajta szintézisre találnak. Az üveggyöngy, amit láttunk, ez az üveggyöngy a Fekete-tenger vidékén készül, valahol Olbia környékén egy görög gyarmatváros műhelybe. Elterjed nagyon gyorsan Trákiába, és ma már több mint 15 példányt ismerünk Magyarország területéről kelta sírokból. Megint egy olyan dokumentum, amelyik azt mutatja, hogy ezeknek a keleti keltáknak igen széleskörű kapcsolataik vannak távoleső területekkel. Végül az aranygyöngy, a szárazregői aranygyöngy, ez biztosan kelta műhelyből származik, ugyanakkor az alkalmazott technikák, a filigrán és a granuláció technikája, tehát hogy a díszítményeket finoman sodort dróttal, aranydróttal, illetve aranygömböcskékkel alakítják ki, ez a balkáni térségből kerül át, és a keleti kelták kiválóan alkalmazzák ezt a technikát, amit egyébként a nyugati kelták ebbe az időbe nem ismernek. Aztán ráadásul kialakul ennek a technikának a sajátos utánzása, egyfajta úgynevezett álfiligrán stílus, ami megint csak ezeknek a műhelyeknek a sajátosságait mutatja. Most ez a szinte páratlanul gazdag kulturális és művészeti panoráma, amiből hát itt éppen csak ízelítőt tudtam adni, azt mutatja, hogy valóban egy olyan békés folyamat zajlik le, amelynek következményeképp a kelta vándorlások egyik legfontosabb új központja alakul ki a Közép-Duna-medencébe. Konklúzió helyett talán egyetlen aktuális gondolattal zárnám ezt az előadást. Ugye az európai egység ideája ma már átkerült a realitás tartományába. Ennek van egy nagyon jól érthető kísérő jelensége a 90-es évek óta, nevezetesen az, hogy kutatni kell a közös történeti gyökereket. Most ebbe a kontextusba szinte paradigmatikus jelentőségű lett a kelta régészet, a kelta hagyatéknak a kutatása. Miért? Azért, mert Írországtól, ha nem is az Urálig, de a Fekete-tenger vidékéig létrehoztak a kelták egy monumentális, izgalmas, európai, közös kulturális örökséget. És ha ehhez hozzátesszük a úgynevezett történeti kelta vándorlásnak az új értelmezését, akkor előtérbe kerül az eltérő kulturális hagyományokra, a külső hatásokra való nyitottság fontossága, előtérbe kerül az asszimilációs képességnek az alapvető fontossága. Ezek azok a tényezők, amelyek a múltban és potenciálisan a jövőben is az európai térség szereplőit konstruktív közösségé formálhatják át. Végül még annyit, hogy szeretném megköszönni szakmai asszisztensemnek, Czajlik Zoltánnak a munkáját, ez egy elég nehéz illusztrációs program volt, mint láthatták, és Bödöcs András kollégámnak szintúgy, valamint Zala Krisztinának és a Minden Tudás Egyetemek csapatának, hogy sikerült realizálni ezt a bonyolult illusztrációs megoldást. Önöknek még a türelmét köszönöm.